Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amint szól hozzánk, úgy, ahogy írva található Máté evangéliuma 23. fejezetében.
Akkor Jézus így szólt a sokasághoz és a tanítványaihoz. Az írástudók és a farizeusok Mózes törvényhozó székében ülnek. Mindazt tehát, amit mondanak, tegyétek meg, és tartsátok meg, de cselekedeteiket ne kövessétek, mert nem azt teszik, amit mondanak. Súlyos és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállára rakják, de maguk egy ujjal sem akarják azokat megmozdítani. Mindent csak azért tesznek, hogy lássák az emberek. Megszélesítik imaszíjaikat, és megnagyobbítják ruhabotjaikat. A lakomákon, az asztalfőn és a zsinagógákban, a főhelyeken szeretnek ülni. Szeretik, ha köszöntik őket a tereken, és ha mesternek szólítják őket. De ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek. Ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyátoknak se szólítsatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van. Ne hívassátok magatokat tanítóknak se, mert egy a ti tanítótok, a Krisztus. Aki pedig a legnagyobb közöttetek, az legyen szolgátok. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, mert felmagasztaltatik. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt. Ti magatok nem mentek be, és azokat sem engeditek be, akik be akarnak menni. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színlelésből mégis hosszasan imádkoztok. Ezzel súlyosabb ítéletet vontok magatokra. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bejárjátok a tengert és a szárazföldet, hogy egyetlen pogányt zsidó hitre térítsetek, és ha ez megtörtént, akkor a gyehenna fiává teszitek kétszer inkább magatoknál. Jaj nektek, vak vezetők, akik azt mondjátok, ha valaki a templomra esküszik, az érvénytelen, de ha valaki a templom aranyára esküszik, azt köti az eskü. Bolondok és vakok, mi a nagyobb, az arany vagy a templom, amely megszenteli az aranyat? Ezt is mondjátok, ha valaki az oltárra esküszik, az érvénytelen, de ha valaki a rajta levő ajándékra esküszik, azt köti az eskü. Bolondok és vakok, mi a nagyobb, az ajándék vagy az oltár, amely megszenteli az ajándékot? Aki tehát az oltárra esküszik, az arra is esküszik, ami rajta van. Aki pedig a templomra esküszik, az arra is esküszik, aki benne lakozik. Aki pedig az égre esküszik, az Isten trónusára esküszik, és arra is, aki azon ül. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhagytátok azt, ami a törvényben fontosabb, az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget. Pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni. Vak vezetők, kiszűritek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül pedig tele van rablásvádgyal és féktelenséggel. Vak farizeus, tisztítsd meg először a pohár és a tál belsejét, hogy azután a külseje is tiszta legyen. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlók vagytok a meszelt sírokhoz, melyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal. Így kívülről ti is igaznak látszotok az emberek szemeiben, de belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert síremlékeket emeltek a prófétáknak, és felékesítitek az igazak sírköveit, és ezt mondjátok. Ha atyáink idejében éltünk volna, nem vettük volna részt a velük a próféták vérének kiontásában. Ezzel csak azt bizonyítjátok magatokról, hogy fiai vagytok a próféták gyilkosainak. Cselekedjetek csak ti is az atyáitok mértéke szerint. Kígyók, viperafajzatok, honnan menekülhetnétek meg a gehennával sújtó ítélettől? Ezért íme, én prófétákat, bölcseket és írástudókat küldök hozzátok. Egyeseket közülük megöltök, és keresztre feszítetek majd, másokat pedig megkorbácsoltok zsinagógáitokban, és városról városra üldöztök, hogy rátok szálljon minden igaz vér, melyet kiontattak a földön, az igaz Ábel vérétől, Zakariásnak, Barakiás fiának véréig, akit meggyilkoltatok a templom és az áldozati oltár között. Bizony mondom nektek, mindez megtörténik ezzel a nemzedékkel. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek. Hányszor akartam egybegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a kotlós szárnya alá gyűjti csibéit, de ti nem akartátok. Íme elhagyottá lesz a ti házatok. Mert mondom nektek, nem láttok engem mostantól fogva, mindaddig, amíg ezt nem mondjátok, áldott, aki az Úr nevében jön. Gyertek testvérek, imádkozzunk, mi is áldjuk az Urat. Áldott Úrunk Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te igazságos ítélettel jössz felénk, hogy megmutatod, hogy a mi szívünkben is mennyi sok gonoszság leledzik, mennyi sok képmutatás, hogy rólunk is sokszor azt mondod, hogy jaj nektek, mert mi sem a te igéd szerint élünk. Mi is sokszor a magunk igazságát éljük meg, mi is sokszor csak magunkat adjuk, csak magunkat mutogatjuk, ami valóban viperák fajzata, mert a bűnös természetünk az gonosz. De köszönjük neked, áldott megváltónk, hogy te azt mondod, hogy tisztítsátok ki a tálnak a belsejét, hogy aztán a külső is tiszta legyen. És köszönjük neked, hogy ez csak a te drága véred által lehetséges. Köszönjük, hogy hullott az a drága vér, hogy megtisztíts bennünket teljesen, és mindenestül, és minden bűntől. Kérünk, hogy a te szent lelked uralkodjon bennünk, győzzön le bennünket, hogy téged tudjunk hirdetni. Mert Pál apostol is azt mondta, hogy jaj nektek, hogyha az evangéliumot nem hirdetitek. Segíts, Urunk, hogy megélve minden nap tudjunk bizonyságot tenni rólad, az élő evangéliumról, hogy te azért jöttél, hogy megkeressed és megtartsad azt, ami elveszett, ami bűnös, ami gonosz, hogy újjáteremtsed. Kérünk, hogy így legyél te az ige szólójával, hallgatóival, hogy ne csak hallgatói legyünk a te igédnek, mint a farizeusok, hanem megcselekvői általad, a te szent lelked által. Így áld meg bennünket, hogy mi is várjunk téged vissza, és engedjük, hogy a te ítéleted, igazságot, kegyelmed az életünkben napról napra növekedhessen, és valóság legyen. Amen.
Istenünk bűnbocsájtó kegyelmét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsájtja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Az ige meghallására készülve a már megkezdett dicséret, a 168. dicséret 4. versét énekeljük. Kérünk Úristen Krisztus Jézusért. Istenünknek az az igéje, amelyet szent lelkinek segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a felolvasott szakaszban, amiből most csak a végét emelem ki a 37. verstől. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek. Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a kotlós szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok. Íme elhagyottá lesz a ti házatok, mert mondom nektek, nem láttok engem mostantól fogva mindaddig, amíg azt nem mondjátok, áldott, aki az Úr nevében jön. Kedves testvéreim, egyszer az egyik lelkész így fogalmazta, hogy a keresztjének egyik generációja a következő generáció farizeusává válik. Van benne igazság, mert alapvetően mindegyikünkben ott van a farizeuskodásra való hajlam. Jézus itt egész fejezetben a farizeusok és írástudók ellen szól, 8-szor is mond jajt rájuk, minthogyha ez éppen ellentéte lenne a 8 boldogmondásnak. Úgy hirdet ítéletet Jézus, ahogy az Ószövetségben azt megszokhattuk profétáknál, Ézsaiásnál is. Olvasunk például ilyen jajokat. Nagyon kemény szavakat használ, Jézustól nem ezt szoktuk meg, pláne nem ilyen töményben, ahogy itt most az egész 23. fejezet felolvasásra került. Őt inkább olyannak ismerjük, mint aki feloldozást hirdet, mint aki a kegyelmet hirdeti. Azonban a farizeusok felé ez nem történhet meg, mert hiányzik belőlük a bűnlátás, bűnbánat, az alázat, és egyedül feléjük szól ilyen keményen Jézus. De hiszem, hogy az ő ítélet hirdetése mindig kegyelem, mert akkor megvan még a lehetősége annak, hogy felnyíljon a szemük, és kapnak még időt a megtérésre, és szól nekünk is ez az ige, mindannyiunknak, nem csak hívő embereknek, hanem azoknak is, akik még messzebb vannak tőle, hiszen ott van bennünk a farizeusok kovásza, jaj nekünk is, amitől őrizkedjünk, és ezek az igék leplezzék le bennünk az ott lakozó farizeust. Kik ezek az emberek, akikre jaj kiált Jézus? Jól indulnak, hiszen valahol a céljuk az, hogy az Istennek tetszenek, de valahol elvétetik ez a cél. Mert már nem ez a cél marad, hogy Istennek éljenek, hanem a maguk tetszelgése a törvény megtartásával, vagy az igék ismeretével. A törvénynek az a célja, hogy bennünket közelebb vigyen Istenhez, hogy leleplezze a mi bűnös természetünket, és hogy kegyelemért kiáltsunk, hogy Uram, tarts meg, mert nem tudjuk magunkat megtartani. Ők elhitetik magukkal, hogy ez nekik sikerül, és Isten iránti buzgóságban élnek. Tehát mindenük a törvény betartása, és ennek érdekében ezer meg ezer konkrét helyzetre lebontva próbálják megélni kis törvényekben is az életüket. Fontos számukra a személyes tisztaság, bár hibátlannak nem tartották magukat, különben nem mutattak volna be áldozatot, de a szívük mélyén mégiscsak ezek az emberek úgy gondolják, hogy hát mi vagyunk a legközelebb az Istenhez. És ebből az következik, hogy akkor a másik távolabb van, vagy soha nem is érhet oda a közelébe. Hát másokat lenéztek, és így nem voltak képesek sem betölteni rendeltetésüket, nem tudtak szeretni, segíteni, egymás terhét hordozni. Mutatnak egy szép képet magukról, de hogy belül mennyi a hamisság, az egyedül csak az Isten tudja. Ezt mindegyikünk életében egyedül csak az Isten tudja, hogy a szép álarcaink mögött kilakozik. Alapjába véve tiszteletreméltó emberek voltak, a legkegyesebb csoport, tehát nem köztörvényes bűnözők, azonban mégis ők azok, akik kimondják Jézus Krisztusra a halálos ítéletet, hiszen rá nincs szükségük, kegyelemre nincs szükségük. Az önigazságba nem fér bele Krisztusnak az igazsága. A zsidó misszió a Jézus életében érte el a csúcspontját. Ez így önmagában még nagyon nagyszerű is lehetne, hiszen hát ez a küldetésük, és a hívő embereknek ez a küldetése, hogy elmondjuk a rábízott örömhírt, hogy elmondjuk, hogy van Isten égen és földön, aki szeret, aki vár minket, és akinek lehetünk népévé. Eddig jó, eddig szép. Csak hogy ők ezzel együtt azt is hirdették, hogy legyetek zsidóvá, tartsátok meg minden törvényünket. Tehát nem az Isten törvényét, nem az igét, hanem a mi törvényeinket. Metéljétek magatokat körül, és csak úgy élhettek, ahogy azt mi előírjuk. És ezek az emberek nem kíméltek fáradtságot, csak hogy lelkeket nyerjenek meg az ő ügyüknek, nem az Istennek. Tehát saját maguknak, a maguk céljainak, pártjuknak, szektájuknak, a maguk becsvágya szerint. És ebben a munkában már nem számítanak az eszközök, vannak ügyes fogások és vannak csalogató szólamok, A cél szentesíti az eszközt. Ugyanakkor megfélemlítik őket, ha nem pont úgy élnek, akkor a kárhozat fiai vagytok, ha nem pont úgy imádkoztok, ahogy azt mi elvárjuk, ha nem pont úgy tértek meg, ha nem pont úgy öltözködtök, ha nem pont ugyanazt teszitek. De mi a misszió, a kegyelmes Isten cselekedete, a tőle elszakadt ember felé? Isten szeretete, az Isten kegyelme jön utánunk, és jött utánuk is Jézus Krisztusban. Ő az, aki szeret, ő az, aki megváltott bennünket, és ő az, aki megszabja a mi utunkat azután is. Nála vannak az életnek és a halálnak a kulcsai. Nem mi nyitjuk be, vagy csukjuk be az bárki előtt is. Megtévesztést mást hirdetni. Mert az Isten szuverén Úr bárkit elhívhat magának. Szabad arra, hogy bárhonnan, a föld végső határáról is, a messze valókból valakit közel valóvá tegyen. Szabad arra, hogy mint gyermekét úgy vezessen bennünket, ahogy akar. És nem a mi útunk az egyedüli üdvözítő út. Ez alatt azt értem, hogy nem csak a reformátusoknak az útja. Nem csak a reformátusok üdvözülnek. Keresztényként azt valljuk, hogy az élet útja Jézus Krisztuson keresztül vezet. De Jézus Krisztuson keresztül mindenki üdvösségre jut, akit ő elhív és vonz magához. Ezek az emberek fölösleges és embertelen terheket vállaltak fel. Egyes farizeusok kendőt kötöttek a szájuk elé, nehogy véletlenül a szúnyog vagy bogár berepüljön a szájukba. Mások az ivóvizet, a bort is megszűrték közvetlen fogyasztás előtt, nehogy véletlenül egy apró vízi állatkát lenyeljenek. Az 5. parancsolatot akarták mindenképpen megtartani. Ugyanakkor, mint ahogy az evangéliumok sok részéből ez derül ki, az életmentés lehetőségét szinte elutasítják szombatnapon. Kínosan törekednek vallási értelemben a tisztaságra, a tisztátalanoktól való elkülönülésre, a tiszta ételek fogyasztására, de a szívük tisztaságára, a szeretet gyakorlására már nem ügyeltek ilyen kínosan. Jézus éppen az irgalmas samaritánus példázatában mutatja meg ezt nagyon szépen, hogy ott a tisztaságra való törekvése miatt a pap és a lévita elmegy az összevert ember mellett. Nem segít, mert fontosabb volt a saját tisztasága, mint a fele barátom való segítség. A törvénnyel is bajba voltak, mert a törvényhez bizonyos dolgokat hozzátettek, bizonyos dolgokat meg elvettek belőle, úgy, ahogy azt ők gondolták. Tizedet adtak mindenből, egy pici dolgokat, fűszer, növényeket, sorol fel az ige, a mentát, a kaport, a köményt, részt adtak ebből is, és ezek voltak az ő szent hagyományaik, legalábbis ilyen komolyságúak voltak, és nagyon komolyan vették őket, komolyabban, mint az egész igét. Tehát kínos pontossággal, ami igazából csak pótcselekedet volt, tehát önmaguk megnyugtatás, hogy igen, én még ezt is megteszem, és ezzel eltakarták azt az indulatot, ami ott volt a szívükbe. Az irgalmasságot, a hűség gyakorlását, a szociális törvényeket pedig kivették a sorból, az özvegyek árvák ügyét elcsűrték, elcsavarták. Nekünk nem kell az igéhez hozzátenni semmit sem, de ne vegyünk el belőle sem. Az úgy áll meg, ahogy számunkra megiratott. Csak valljuk be őszintén, hogy van, amikor nem értjük. Valljuk be őszintén, hogy van, amikor nagyon nehéz azt magunkra alkalmazni, de nem lehetetlen. Jézus Krisztusban megújult élettel lehetséges még meg is tartani, mert az ő igazságát nekünk tulajdonítja. A hit helyett a cselekedetekre tették a hangsúlyt, a külső látható dolgokra, széles imaszíjak, meghosszabbított ruhabojtok, főhelyek, megszólítások, régi emlékhelyek ápolása, kegyhelykultusz. Előírt időpontokban, amikor imádkozni kellett, igyekeztek a legforgalmasabb helyeket megkeresni, hogy lássák őket az emberek. Igyekeztek a kegyesség látszatára, hosszú imádságokra, úgy adakozni, hogy mindenki lássa, hogy igen, ők adtak. Az akkori sírokat azért meszelték be, hogy megjelöljék őket, és ki tudják kerülni, mert a mózesi törvények szerint, aki sírral érintkezett, az tisztátalanná vált. Farizeusok életében ez is egy színjátékká vált, az emlékezés, a síremlékek koszorúzása. Akkor lett volna értelme, hogy bűnbánatot tartanak, és elhagyják az atyák vétkét. Hogyha megalázzák magukat, és elismerik, hogy nem vagyunk jobbak atyáinknál. Ragaszkodtak a régi hagyományokhoz, de nem ragaszkodtak az élő Istenhez. Különben is külső dolgokkal mi soha nem igazolhatjuk a hitünket. Baj, hogyha az csak egy szerep, vallásosság. Általában akkor szoktuk magunkra ölteni, amikor valamilyen bűnünket el akarjuk titkolni. Hogy a belsőt nem vállaljuk fel, hogy mi van bent, és ezért fölveszek valami szép külsőt. Szentnek, igaznak, jónak akarok látszani, úgy, ahogy azt magamat elképzeltem. De mi az igazság? Valljuk be, hogy van, amikor sokadjára is elbukunk, hívő élet után is. Tehát már 10 éve hívő vagyok, vagy 20 éve, vagy 30 éve. Akkor is el tudok bukni, mert ember vagyok, mert kísérthető vagyok. És Isten az életünkben soha nem látszatot akar, hanem valóságot. Valóságos kapcsolatot, új életet, bocsánatot, amiben benne van az ő munkája, a szentség, a tisztaság. De akármennyire igyekszem is, itt a földön élek, és bennem maradok itt a földön az óemberi természetemben, az atyáimtól örökölt hiába valóban, de ugyanakkor törekedhetem a szentségre, de csak alázattal. És jó, hogyha merünk beszélni mindig a bűneinkről is, őszintén, a küzdelmeinkről. Ne higgyük, hogy az csak az Istenre vonatkozik meg ránk, hanem igen, attól vagyunk csak különbek, hogy kegyelmet nyertünk, nem azért, mert olyan szent és tiszta életet élünk. Be kell valljuk, hogy igen, van, amikor miattunk káromoltatik az Isten neve. Van, amikor, hát mi hozunk szégyent rá. De ilyenkor gyakorolhatjuk a bűnbánatozás, könyöröghetünk, és mutathatunk arra, aki minket megigazít, és aki ezt az ő kegyelméből bárkinek az életében meg tudja tenni. És ne azzal törődjünk sohasem, hogy mit gondolnak rólunk az emberek, hanem mindig arra figyeljünk, hogy mit gondol rólam az Isten, hogyan látja az életemet, hogyan ítéli meg az utaimat. És jó azt mindig tudnunk, tudatosítanunk, hogy nem én üdvözítem magamat cselekedeteimmel, hanem mindig Isten az, aki lehajol hozzám kegyelmesen. És a misszió is erről szól, nem arról, hogy én csinálok valamit, mert emberi cselekedet, emberi része nincs az üdvösségnek. És ne határokat húzzunk magunk köré, amit nem érinthetnek bűnös emberek, hanem éppen merjük lerombolni ezeket a határokat, hogy látszódjék az Isten munkája. Miért ítél ilyen keményen Jézus Krisztus? Azért, mert a farizeusi lelkülettel elálljuk az utat az Isten keresők elől. Farizeusi magatartással botránkoztatunk, különösen a kicsiket és a gyengéket. Engem látnak, és nem találkoznak az Isten szeretetével, kegyelmével. Mai példával élve lehetne úgy is fogalmazni, hogy nem látják, hogy milyen igazából az egyház. Azt mondják, hogy ilyen, hogy ezek a bűnök itt is benne vannak, hát akkor mi értelme van? Ilyenek a hívő emberek? Akkor nem kérek belőle. A világ különben igazából nem ránk kíváncsi, hanem éhezi és szomjazza az Isten szeretetét, az Isten irgalmasságát, bocsánatát. Farizeusi magatartással pont ezt akarom el, Jézus Krisztust. Hamis képet adok róla, ítélkező, folyton büntető, számonkérő képet. Olyannak állítom be őt, aki tökéletességet akar, tökéletességre pedig mi nem vagyunk képesek. Vagy beülünk Mózes székébe, és ítélkezünk mások felett, ezt Jézus mondja itt így. Pedig ki vagyok én, hogy ítéljek? Nem kell mindig mindenkit kiigazítani, ledorongolni, hogyha tévedett, vétkezett, hanem azt engedjem át az Istennek. És hihetem, hogy az Isten szereti őt is annyira, mint engem. És hogyha ő indít, akkor szeretettel inthetek. És mindig imádkozhatom testvéreimért, vagy leendő testvéreimért. Farizeusság helyett, miről beszél itt Jézus Krisztus, mit kínál helyette? Önmagát kínálja, szeretetét kínálja. Egyedül a megváltó Jézus Krisztusba kapaszkodhatunk hitáltal. Ő ott volt velük, és ez volt a nagy kegyelem az ő életükben, hogy ott volt velük. Benne hihettek. De az a baj, hogy pont ezt nem tették meg, őt utasították vissza, és másokat is megállítottak az élet útján. Az új élet pedig soha nem a mi csinálmányunk, hanem kegyelemből kapott ajándék Jézus Krisztus érdeméért. Hát ő az, aki bennünk is munkálja az újat, az új természetet, megújítja a bensőnket, a vele való kapcsolatból élhetünk, és reménységünk, hogy igen ő, és bizonyosságunk is, hogy igen ő eleget tett minden bűnünkért. Az Atya pedig elfogadta a kereszten értünk bemutatott áldozatát. Mi nem tudjuk a törvényt betartani, de ő eleget tett értünk. És ő nem kicsit újítja meg a szívünket, hanem egészen. Áldott, aki jön az Úrnak nevében, áldott az Úr Jézus Krisztus, aki a mi megváltónká is lett. És az életünknek az egésze előtte zajlik, aki jól lát és jól ismer minket. Nem kell képmutatóskodni. Úgysem, ami teljesítményünktől függ az ő szeretete, mert egyszerűen szeret, ingyen kegyelméből. Tehát nagy kérdés, hogy belül mi van. Belül ott van-e az Isten szeretete, engedünk-e ő neki, hogy munkálkodjon bennünk? Vagy a cselekedeteinknek mi az indítéka? Mennyire van összhangba a külső, a belsővel? Jézus követésében fontos ez az őszinteség, hitelesség. Nem az a lényeg, hogy el tudom-e adni magamat, vagy mit tudok felmutatni, hanem hogy mennyire tudok ő rá mutatni, az ő fényét átereszteni. És ez tényleg csak őszinte képmutatás nélkül való hittel lehet, hiszen mindannyian bocsánatból élünk, és hívő emberként is követünk el bűnöket, és nem is nekünk kell cizelálni magunkat, hanem engedni, hogy cserépedény voltunkban meglátszódjon a drága kincs Jézus élete. Tehát nem én vagyok, vagy leszek a nagyszerű, önfeláldozó, hanem nekem hála érte ilyen Istenem van. Tehát az Isten igéje itt mindannyiunk számára figyelmeztető, szerető szó, amivel odahív magához, mint kotlós tyúk a kis csibéit szárnyai alá. A csibéknek ilyen értelemben több eszük van, mint az embereknek, mert a csibék meghallják a figyelmeztető hangot, de itt az írástudók és farizeusok nem hallották meg, hogy hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnyai alá, de ti nem akartátok. Isten könyörüljön rajtunk, hogy mi igenis akarjunk az ő oltalma alatt élni. Jézusnak itt szinte a szíve hasad meg, amikor ezt mondja, Lukács evangéliuma szerint sír is Jeruzsálem felett, mert jól tudja, hogy mennyire kemény szívűek, és majd az ítélet fog beteljesedni rajtuk, mert kő kövön nem marad. Isten áldjon meg bennünket, hogy a mi életünkre ne ezt mondja, hogy jaj nektek, hanem mondhassa ezt majd a végén, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Amen. Isten igére válaszként imádságos szívvel énekeljük a 300. dicséretünk 3. versét. Így kezdődik a 3. vers, csak te kell lesz én, Uram. Köszönjük az drága Úrunk, hogy te igazság, irgalom vagy, kegyelem, égi jó. Köszönjük, hogy hozzánk is ilyen vagy. Köszönjük, hogy értünk is állt a Golgotai kereszt, és jöhetünk hozzád szárnyaid alá. Köszönjük, hogy ott oltalmat nyerünk. Köszönjük, Urunk, hogy nem nekünk kell felmutatni valamit, hanem kapaszkodhatunk beléd hittel, ami szintén a te ajándékod. Könyörülj rajtunk, hogy így legyen. Segíts, Urunk, hogy be tudjuk tölteni missziói rendeltetésünket, hogy nem mi akarjuk ennek az útját, módját megszabni, hanem egyszerűen mindig életünkkel, szavainkkal, cselekedeteinkkel tudjunk rád mutatni, és igaz bizonságaid lenni. Könyörülj, Urunk, hogy senkire ne rakjunk terheket, hanem inkább tudjuk egymás terhét hordozni, könyörülő szeretettel. Abban is te légy a mi segítségünk, hogy jól értsük mindig a te törvényeidet, hogy nem mi válogassunk, hanem lelked vezessen, hogy mindig elfogadjuk, amit te aznap szólsz nekünk, és engedelmeskedjünk. És abban is te könyörülj rajtunk, hogy nem mi akarjuk lerakni az üdvösségnek az útját, hanem hittel tekintsünk minden napunkba rád, aki utat mutatsz nekünk. Urunk, eléd visszük a következő hétnek a programjait, a nyári táborokat, hogy tapasztaljuk ott meg, hogy te gyűjtesz szárnyaid alá kicsiket is, és te vonzol. Urunk, tedd vonzóvá az alkalmakat, te őrizd meg bennünket bajtól, veszélytől. Urunk, eléd visszük a gyászulókat is, könyörülj rajtuk, és töröld le az ő könnyeiket. Utas nekik utat, örökkévaló országot felé. Kérünk, Úr Jézus, hogy te áld meg most a csendben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg a hirdetéseket.